Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 78. Zsoltár első versét. A 78. Zsoltár így kezdődik, hallgass én népem. Dicsérjük tovább az Úr nevét az 590. énekünk, mind az öt versével. Az 590. ének így kezdődik, az egyháznak a Jézus.
Meghajszult, megvetett, de Míg látom ásó egykor, mi csőbe teljesül. A győzedelme sejtát Urával egyesül.
Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izrael minden bűnéből. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetének az első 16 versében. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetéből szól hozzánk, az első verstől a következőképpen. Így szólt Pál apostol: Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Amikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még inkább megnyugodtak. Akkor így szólt: Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban nőttem fel Gamáliel lábainál. Az atyák törvényének szigora szerint neveltek, és buzgó voltam az Isten iránt, amint ti is mindnyájan azok vagytok. Ennek a tanításnak a követőit halálra üldöztem. Megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket. Tanúm erre a főpap és a véneknek egész tanácsa, akiktől leveleket kaptam az atyafiakhoz, és Damaszkuszba mentem, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket. Történt pedig, hogy amint mentem és közeledtem Damaszkuszhoz, déltájban egyszerre csak nagy világosság sugárzott körém az égből. Földre estem, és egy hangot hallottam, amely azt mondta nekem: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig azt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Ő pedig azt mondta nekem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a világosságot ugyan látták, de nem hallották annak a hangját, aki velem beszélt. Én pedig azt mondtam: Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt válaszolta: Kelj fel, és menj el Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten felőled elrendelt, hogy megtedd. De mivel nem láttam annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem levők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint élő kegyes férfi, akiről az ott lakó zsidók mind jó bizonságot tesznek, hozzám jött, és mellém állva azt mondta nekem: Atyám fia, Saul, láss újra! És én abban a pillanatban rátekintettem, ő pedig azt mondta: Atyáink Istene kiválasztott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az igazat, és hangját a saját szájából halljad. Mert tanúja leszel neki minden ember előtt, azok felől, amiket láttál és hallottál. Most azért mit késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és az Úr nevét segítségül hívva mosd le bűneidet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg ezt a napot, amit elválasztottál a többitől azért, hogy ez a nap a tiéd legyen, ezen a napon mindazok, akik hozzád tartoznak, szeretnek, téged, veled lehessenek. Köszönjük, hogy ezt a napot nekünk adtad, ránk szánod, és most is jelen vagy azért, hogy beszélgess velünk, hogy halljuk a te hangodat, hogy megismerjünk téged még jobban, mint ahogy eddig ismertünk. Hogy belekapaszkodjunk a te ígéreteidbe, és az ige talajára állva megerősödjünk hitben, szeretetben, bölcsességben, a neked való szolgálatban, és bármilyen nehéz legyen körülöttünk az élet, mindig ezen a talajon állva lássuk előttünk a célt, hogy ne tudjunk engedni idegen hangoknak, ne térjünk le a keskeny útról, hanem a rajta maradva végig, a célig kitartsunk, hogy bizalmunkat beléd tudjuk vetni, bármin megyünk is keresztül. És köszönjük, hogy az élet útján te jársz előttünk, te vagy az igazi pásztor, aki vezetsz, aki azt mondod, jöjj, kövess engem, és Urunk, szeretnénk most rád tekinteni, így követni téged. Kérünk, csendesítsd le a szívünket, gondolatainkat, hogy csak arra figyeljünk, amit te mondsz, hogy csak a te jelenlétedbe helyezkedjünk, mert nincs csodálatosabb dolog, mint veled lenni, mint átélni, hogy itt vagy. És Urunk, könyörülj, hogy amit mondasz, azt meghalljuk, szívünkbe fogadjuk, és készek legyünk azt tenni is, mert Uram, a te szabad az élet, a te szabad a világosság, és ad, hogy rajtunk keresztül minél többen találkozzanak ezzel a világossággal, minél többen meglássák az új élet reménységét, lehetőségét benned, hogy akik már reménytelenek és hozzád kiáltsanak, mert számodra nincs reménytelen helyzet, reménytelen ember, mert számodra minden lehetséges. Kérünk így, szent lelked által, most tedd életté, áldássá te igédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 264. dicséretünk első versét, tehát a 264. dicséretet énekeljük, Jövelő áldott Szentlélek. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetének az első 16 versében, közelebbről a 10. versben. Én pedig azt mondtam, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt válaszolta, kelj fel, és menj el Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten felőled elrendelt, hogy megtedd. Foglaljuk el helyünket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk már folyamatosan, hetek, hónapok óta. Elkísértük Pál apostolt missziói útjain, és láttuk, hogy a harmadik missziói út végén nem Antiókhiába érkezik vissza arra a helyre, ahonnan Isten szent lelke kiküldte őt, és ahova az első, második út végén visszatért, mint egy anyahajóra, ahol feltöltekezett, és újra visszament a missziói mezőkre, hanem Isten szent lelke azt helyezte a szívére, hogy most menjen el Jeruzsálembe, és ő engedett is a lélek indításának. Útközben elmondták neki, kapott proféciai üzenetet, hogy Jeruzsálemben elfognak, megkötöznek, átadnak a pogányoknak, és így is történt. Jeruzsálemben a zsidók fellázadtak Pál ellen, hamis tanúkat alkalmaztak, hamis bizonyságot mondtak róla, ugye azt állították, hogy pogányokat bevitt a templomba, és hogy a pogányból lett keresztényeket pedig, meg a pogány területen élő zsidókat el akarja szakítani a törvénytől. És már majdnem meglincselték, amikor jön a római ezredes, kimenti a zsidók kezéből, akik azt kiáltják, hogy végeztest ki, ennyire tele van a szívük Pál, meg Krisztus iránti gyűlölettel, indulattal, elutasítják, nem kell nekik az evangélium, olyan megdöbbentő, hogy azt az embert, aki az egész életét rááldozza az evangéliumra, és aki, ahogy megy, mindig Krisztus lelkületét viszi, gyógyulások, szabadulások történnek, új emberré válnak sokan, gyülekezetek jönnek létre, ez az ember nem kell. Nem kell az, aki Krisztus békességét hozza. Nem kell az, aki olyan üzenetet hoz, ami által az embernek a hiába való életmódból van szabadulása. Mindazt a régi természetet, amit örököltünk, amit kaptunk, azt le lehet tenni ott a kereszt alatt. És egy minőségi új emberré válhatunk, ez nem kell. Nem kell, inkább ragaszkodnak a gyűlöletükhöz, ragaszkodnak ahhoz, ha probléma van, akkor azt fegyverrel kell, erőszakkal kell megoldani. És ugyanígy jön ma is felénk az evangélium, és olyan jó lenne, ha nyitott szél, szabad szívvel fogadnánk, és azt mondjuk, ez kell. Nekünk Krisztus kell. Nekünk nem azok kellenek, akik fegyverrel, erőszakkal, haraggal, gyűlölettel, pénzzel, hatalommal akarnak dolgokat megoldani, hanem az a Krisztus, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd vagyok. Ő kell nekünk. És de jó, hogyha ide eljutunk, ezt ki tudjuk mondani. Tehát ott van Pál, elfogták, és megszólítja az ezredest, és szót kér. Ez is egy döbbenetes dolog, és annyira krisztusi magatartás, mert itt ugyanazt látjuk Pálnál, mint az Úr Jézusnál, ott a kereszten. Ugye Jézus is szólt, imádkozott a megfeszítőiért, és szólt azokhoz, akik ugyanúgy a kereszten voltak. Ő foglalkozott ott is a másikkal, az elveszettel, a nyomorulttal, és ezt látjuk Pálnál. Hát mennyire megrendítő az, hogy hallja a kiáltást, végeztest ki, mondják a ezredesnek. És akkor ilyen gyűlölettől tajtékzó emberekért szót kér. Nem arra figyel, amit mondanak, hanem arra, hogy ezek szegény, eltévedt, megtévesztett, elveszett emberek. Hallaniuk kell Krisztusról, hisz az ő messiásuk hozzájuk jött, értük jött. Olyan megdöbbentő, és szabad ezt végig gondolni, hogy amikor egy gyűlölködő közeg vesz körül minket, tudunk-e így megállni? Tudok-e szembefordulni velük a Krisztus evangéliumával, a Krisztus szeretetével? Mert Pál nem visszapocskondiázik, nem szidja őket, hanem elkezd bizonyságot tenni. Tehát ez egy csodálatos történet, és mivel mi is Krisztus követőinek mondjuk magunkat, szabad belenézni a tükörbe, és végig gondolni, hogy ezt látom én az életemben. amikor ellenszenvesek lesznek körül, gonoszok, amikor bántanak, keresztbe tesznek, kigúnyolnak, megvetnek, akkor látom-e bennük azt az embert, akinek pont az én Krisztusomra van szüksége? Látom-e azt, hogy nekik is bizonyságot kell tenni, vagy az van bennünk, hagyjuk őket, ők már csak ilyenek, mit foglalkozok velük, elég az én magam baja, hát Pál is mondhatta, letartóztattak, megkötöztek, ki tudja most, mi történik, elég az én bajom. És nem így gondolkodik, el kell mondanom, mert ez az én életem, az evangélium. És kereszténynek lenni tulajdonképp ezt jelenti, az életünk Krisztus, az életünk az evangélium. És bármerre, bárhol vagyunk, mindig erre kellene koncentrálni, ez a feladatom. No tehát Pál ott van, és bizonyságot tesz, egy személyes bizonyságot mond ott a zsidóknak, és persze azoknak a rómaiaknak is, akik ott vannak, a katonáknak is. Nem fél ez az ember, mert Krisztus van benne. Hányszor félünk? Hányszor ott van bennünk, hogy féltjük magunkat, nem merünk szólni, jaj, mi lesz a következménye. És Pál ott van fegyveres katonákkal körbevéve, meg azokkal a zsidókkal, akik legszívesebben ott helyben agyon köveznék, és nem a félelem uralkodik a szívén, hanem Krisztusnak a hatalma, Krisztusnak a szeretete, Krisztus evangéliuma. Tehát ott van, személyes bizonyságot mond, és érdemes úgy figyelni ezt a bizonyságtételt, hogy tulajdonképpen ez egy minta bizonyságtétel. Ugye sokszor szoktunk mi bizonyságot tenni, felszólítunk embereket, a bizonyságtétel azt jelenti, hogy igyekszem elmondani azt, amit az Úr Jézus az én életemben elvégzett. Igyekszem elmondani, hogy hogyan, kinek ismertem meg őt, mit jelent ő a számomra. Sok-sok bizonyságtételt hallunk, de érdemes ebbe beletekinteni, figyelni ezt, mert olyan minta, vagy legalábbis én így láttam meg. Mert gyakran mit látunk a bizonyságtételekbe, hogy sokkal többet beszélünk saját magunkról, mint Krisztusról. És sokszor a régi életünket domborítjuk ki, és nem azt az újat, amit Krisztusban és Krisztustól kaptunk. És itt mit látunk? Azért, mint ez a bizonyságtétel, mert az elején tömören összefoglalja a múltját, azt, hogy milyen ember volt, mielőtt Krisztus rátalált volna, és utána kétszeres mennyiségben beszél Krisztusról. Tehát kétszeres a Krisztusról szóló rész, mint amit önmagáról mond. És szabad a saját bizonyságtételünket is így ebbe belehelyezni. Hogy kiről esik több szó? Rólam. Arról, hogy éltem, milyen voltam. Még mi a rosszat is szeretjük úgy kiemelni. Lehet néha látni, hogy olyan emberek, akiknek tönkrement az élete, akiktől sokat szenvedtek, sokszor úgy beszélnek róla, hogy abból büszkeség lesz. Hogy büszkék, hogy milyen nagy dolgokat tettek, amíg ittak, verték a családjukat, elverték a pénzüket, meg ki tudja, ki mit tett, és Pálnál ez egy tömör. Bizonyságtétel néhány mondatban elmondja azt, hogy ki volt, milyen volt, és utána elkezd Krisztus felé fordulni, és arról vall, hogy mit tett vele Krisztus. Milyen emberré formálta, és hogyan formálta új emberré. És ami ebben a 22. fejezetben még úgy elénk áll, az, hogy a 9. fejezetben is olvassuk Pálnak a bizonyságtételét, de ott Lukács mondja el, úgyhogy Pálról harmadik személyben beszél. Itt meg Pál maga mondja el, egyes szám első személyben. Elképzelhetőnek tartom, hogy akár Pál maga leírta a bizonyságtételét, hiszen hány levelet írt, leírhatta, odaadta Lukácsnak, és ő ezt így illeszti be. Lehet, hogy ezek tényleg Pálnak az eredeti szavai. Tehát elmondja néhány mondatban, ugye kicsoda ő zsidó ember, elmondja, hogy Tarzuszban született, de itt, Jeruzsálemben nevelkedett, Gamáliel lábánál. Ugye Gamáliel az a híres rabbi, tanítómester, akiről olvasunk az abcsel elején, amikor a főpapok dühösek az apostolokra, mert hiába tiltják őket, nem fordulnak el Krisztustól, nem fejezik be a Krisztusról szóló bizonyságtételt, meg az ő nevében való cselekvést, és meg akarják őket büntetni, meg akarják ölni, és akkor Gamálieltől tanácsot kérnek, és azt mondja, hogy hagyjátok őket. Mert ha az Istentől van, nem tehettek semmit, de ha csak emberektől, akkor úgyis meg fog szűnni. De ha Istentől van, akkor még Istennel szemben való harcolóknak tűntök. És akkor hallgattak Gamálielre. Tehát nagy tekintélye volt ennek, és aki őnála tanult, az büszke volt rá. És arra úgy néztek rá, hogy ez egy nagy tehetségű ember, nagy jövő áll előtte, tehát Pál emberileg, zsidó szemmel nem akárki volt fiatal korában. Mit mond, hogy buzgó, a törvény szigorának buzgó követője volt, és buzgó voltam az Isten iránt, amint ti is mindnyájan. Tehát jó látni azt, hogy ugye Pál fiatal korában is hitt Istenben. Ezek a zsidók is hisznek. És azért jó látni, mert ez nem elég. Nem elég csak Istenig eljutni, ugyanezt olvassuk Anániásról is majd, ugye, hogy ő is a törvény szerint élő kegyes férfi. Tehát ő is mielőtt Krisztust megismeri, hisz Istenben, fontos neki a törvény neki az útmutatója, ahhoz szabja az életét, és mióta Krisztus eljött, a törvényig eljutni, Istenig eljutni nem elég. El kell jutni Krisztusig, a megváltóhoz, hiszen azért jött el. Ha elég volna annyi, hogy hiszek Istenben, nem kellett volna Jézusnak eljönni ebbe a világba, és nem kellett volna meghalni a kereszten. Azért kellett meghalni, mert nem elég csak Istenhez eljutni. El kell jutni a keresztig az én bűneimmel. Föl kell ismerni, hogy kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok, vagy mint amit a vámszedő mondott, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ez a megfelelő hozzáállás az Úrhoz. És elmondja, hogy annyira buzgó voltam Isten iránt. Tehát önmagában ugye ez a zsidó vallásos hit, meg a hagyományos vallásos hit, az azt jelenti, hogy azt mondja, ennek a tanításnak a követőit halálra üldöztem. Megkötöztem, börtönbe jutattam férfiakat és nőket. Ugye fanatikussá váltam. Nem tudtam elfogadni azt, hogy valakik másképp gondolkodnak. És vannak, akik fölismerték, hogy a názáreti Jézus a messiás. És úgy gondoltam, ennek véget kell vetni, ki kell őket írtani. És testvéreim, ez azért lényeges, mert ma is ez történik. Ahol csak egy valláshoz jutnak el fanatikusan, ott gyilkolás van. Ott azt hiszük, meg kell szabadulni a másiktól, és akkor minden rendben. De nem a másiktól kell megszabadulni, hanem majd itt látjuk az Isten módszerét, aki azt mondja, hogy a régi emberettől kell megszabadulni. Neked kell mássá lenni, mert akkor lesz változás. És amíg ez nem megy végbe, nincs változás. Ugye ennek a tanításnak a követőit halálra üldöztem. Hát micsoda indulat, gyűlölet van benne. Nem lát semmit, csak azt, hogy ezektől meg kell szabadulni. Le kell törölni őket a térképről. Mi van a mi szívünkben? Hányszor mi is gyűlölettel, gonosz indulattal vagyunk tele. Úgy gondoljuk, hogy a másikat el kell pucolni, vagy legalábbis ne álljunk vele szóba, kerüljük el. És amit még lényeges, hogy ennek a tanításnak a követőit Az eredeti szövegben itt az út kifejezést találjuk. Nem tanításról volt csupán szó, az út azt jelenti, hogy van egy út, amin járni kell. Valahonnan, valahová eljutunk rajta. És az új szövetség szerint az út az azt jelenti, hogy ez egy életforma. Nem csak megtanulok valamit, hanem ezen az úton elkezdek járni, élni. Úgy élni, ahogy Krisztus élt, ahogy elém élte az evangéliumot. És ezt is szabad végig gondolni, hogy mi nekem a keresztény hit út, amelyen járok, egy életforma, amit a mindennapjaimban bemutatok, egy olyan életforma, amit a tetteim, az életvitelem tesz hitelessé. Tehát ez egy út, és Pál is majd erre az útra fog rálépni. Az út azt is jelenti, hogy az úton vannak jelzőtáblák, a keskeny úton is, ugye ez az út a keskeny út. Vagy ahogy Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az út, amin járnunk kell. És minden úton ki vannak téve ugye jelző táblák, amiket ha nem veszünk figyelembe, akkor hát bajba kerülhetünk, balesetet szenvedhetünk, és lehet, hogy még az a jobbik eset, amikor megbüntet a rendőr. Nem? Rosszabbik eset, ha baleset történik, mert meghalhatnak mások, meg megsérülhetünk, meghalhatunk mi is. Ugye, tehát a keskeny úton is vannak jelzőtáblák, amiket figyelembe kell venni, mert ha nem, abból karambolok, balesetek származhatnak. A keskeny úton is vannak szabályok, amiket meg kell tartani. Tehát az a 10 parancsolat, a hegyi beszéd, az nem egy elavult dolog, hanem azért van, hogy már újjáteremtett szívvel meg tudom azt tartani, tudok azt szerint élni. És tehát ezeket a jelzőtáblákat, Istentől adott útmutatásokat is gondoljuk végig, vegyük komolyan, hogy tényleg bizonyságtétel lehessen az életünk. Aztán Pál odafordul most már az Úr Jézus felé, és elmondja, elindultam Damaszkuszba. Még itt is rossz szándékkal indul, még az a célja, hogy megkötözzön Krisztusban hívő embereket, és elvigye Jeruzsálembe, de azt mondja, hogy történt valami. Igen, a hit az történés. Amikor, és az Isten munkája is történés. Pál itt még nem tudott semmit. Elindult rossz szándékkal, és nem tudta, hogy egész másképp fog Damaszkuszba érni, mint ahogy elindult. Na ez az Isten csodálatos munkája, hogy út közben meg tud ragadni, meg tud állítani, és képes megváltoztatni a szívünket, az életünket. El tudja végezni, hogy másképp érjünk a célba, mint ahogy elindultunk. Más szívvel és más céllal, más elképzelésekkel. Tehát Pál is halad Damaszkusz felé, és átéli, hogy déltájban egy nagy világosság sugározza őt körül az égből. Ugye a földre estem, hangot hallottam, tehát elé áll Jézus. Egy nagy világosságot lát, vagyis Jézus dicsőséges lényének a fénye állítja meg. Nem tud tovább menni, leesik a lóról, elveszti a látását. Igen, megállítja Jézus. Egyrészt megállítja azért, mert az Úr ügyel a tanítványaira. A tanítványai érdekében cselekszik. Meg akarja őket menteni Saul dühös indulatától, gyilkoló haragjától, gyűlöletétől, és ezt ő úgy végzi el, hogy megállítja Pált. Nem likvidálja, nem fogad mesterlövészt, hogy lőjétek le a lóról, hanem megállítja. Igaz, hogy leesik, elveszi a látását, de túléli, és új emberként fog majd talpra állni, és folytatni az élet útját. És az Úr így áll elénk is, megállít, amikor rossz irányba megyünk, amikor azt gondoljuk a saját elképzelésünkről, hogy milyen nagyszerű, még Istennek is tetszik, ahogy Pál is gondolta. És de jó, hogyha ő megállít, de jó, hogy cselekszik, de jó, hogyha belenyúl az életünkbe. Mert ahol az Úr megjelenik, ott történik valami. És ezért szükséges, hogy imádkozzunk. Ezért szükséges, hogy bizonyságot tegyünk. Ezért szükséges, hogy vigyük Jézust. Mert ahol megjelenik, még a legreménytelenebb helyzetekben is, ott történni fog valami, ott történhet valami, ott átalakulások mehetnek végbe. Hát testvéreim, ha valakit megkérdeztek volna, valamelyik keresztényt abban az időben, hogy megváltozhat-e ennek a Saulnak az élete, nem tudom, akadt volna egy, csak egy is közülük, a keresztények közül csak egy is, aki azt mondja, hogy igen, nem sokából testvér lesz. Ugye a 9. fejezetben olvassuk, hogy Anániás sem hitte, még reklamál Jézusnak, hogy Uram, hát én menjek ő hozzá, amikor azért jött ide, hogy összeszedjen és elpusztítson minket. És akkor mit mond Jézus? Menj csak, mert már imádkozik. Menj oda, Damaszkuszba. Tehát nem adtak egy centet sem azért, hogy ebből a Saulból lehet Paul. De ahol jelen van Jézus, ott mindig ilyen változás végbe mehet akkor is, ha ezt el sem tudjuk képzelni, hogy hogyan mehet végbe. Amikor emberileg nem látunk semmi reményt erre nézve. Tehát ott van a földön, hangot hall, és ez a hang megszólítja, kérdést tesz föl neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Döbbenetes. A hang gazdája ismeri ezt a földön lévő embert. Ismeri azt, aki még személyesen soha nem találkozott vele. Ismeri az ellenségét, aki gyűlölte őt, mármint Jézus. És testvérem, így ismer minket is. Tudja a nevünket, akkor is, ha esetleg nem találkoztunk még vele. Tudja. Azt is látja, mi van a szívünkbe. Milyen indulat, gondolat van bennünk. Mi foglalkoztat, mi hajt, mi űz, mitől vagyunk nyugtalanok. Mindent tud. És azért állít meg, hogy ebből kiemeljen, hogy megfordítsa az életünket, hogy nyugalmat és békességet adjon a szívünkbe, és újját tegyen. Miért üldözöl engem? Ez egy kérdés. Érdekes, mert mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mi kérdezzük az Istent. Sokszor haragosan, kezet fölemelve. Miért történt? Miért engedted? Miért pont vele? Miért pont most? Miért én vagyok az, aki mindezt átéli? Miért én szenvedek? És ritkán gondolunk arra, hogy van az Úrnak is kérdése. Miért üldözöl engem? Mondsam, miért? Mi az okod rá? Meg tudod magyarázni? És tényleg, meg tudja magyarázni az ember, hogy miért nem kell neki az Isten? Meg tudjuk mondani, amikor az Úr kérdez, miért üldözöl, miért ittasz ki az életemből, miért nem vagyok neked fontos, miért nem jössz hallgatni az ígét, miért nem bízod rám magam, meg tudjuk indokolni. Van rá okunk? Mert indokot tudunk hozni, de van rá okunk, hogy szembeforduljunk vele. Pálnak se volt semmi oka. És azoknak sem, akik megfeszítették Jézust. Mit mond Pilátus? Hogy nem találok benne semmi bűnt. Én az ember. Hát mi az ok? És ezt így végig gondolna az ember. Talán bűnbánatot tartanánk, és azt mond, Uram, semmi. Hát te csak jót tettél. Az ok. Az a bűn, amit örököltem Ádámtól. A gonosz, aki itt suttog, a szívemben, a gonosz, aki eszközül használja az életemet, de szabadíts meg, szükségem van rád. És érdekes, mert nincs válasz. Saul nem válaszol. Nem mondja meg, hogy miért üldözi. Tehát ő sem tudja megmondani. Az a benne lévő gonosz hajtja, a gyűlölete hajtja, de nem tudja megfogalmazni, hogy miért is. Inkább ő is visszakérdez, ki vagy uram? Ki vagy uram? De benne van az, hogy szeretné megismerni, hogy ki az, aki őt megállítja és megszólítja. Kicsoda vagy? És ott van-e bennem, hogy én is szeretném megismerni azt a Jézust, azt a valakit, aki az igén keresztül szól. Mert ahogy Pál átéli, hogy szól az Isten, testvérem, Isten ma is szól. Az ige minket is megszólít. Isten minden korban szól, mert beszélő Istenünk van. És mindig nekünk szól. Mindig annak szól, aki hallja az ígét. Személyesen hozzám szól. Miért üldözöl? És jó, hogyha meg tudom fogalmazni, és én is megkér, ki vagy uram? Hogyha ott van, meg akarom őt ismerni. És Jézus bemutatkozik. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Igen, ha őszintén keressük, kérdezzük, ő nem marad néma, bemutatkozik. Az ő igéjén keresztül mutatja meg, hogy kicsoda ő. Hogy kicsoda ő. Ugye én vagyok Jézus. Az egyik dolog, hogy Jézus, én vagyok a szabadító. Én vagyok, akit az Atya elküldött. A názáreti Jézus. Én vagyok, aki ott, Betlehemben megszülettem, emberré lettem. Ugye az én vagyok egy rabbi fülei számára, megrendítőek, mert az ott a kifejezést hallja, amit Mózesnek mondott Isten, hogy én a vagyok, Isten vagyok, az élő, vagyok, aki vagyok. Tehát Pálnak ott szembesülni kell azzal, hogy atyáink Istene Jézusban testé lett, eljött közénk, megöltük, de feltámadt. Hogy a vagyok az Ószövetség Istenével állok szemben. És amikor olvassuk, hallgatjuk az ígét, akkor fontos, hogy Istennel állunk szemben. És mi a következő kérdés? Mit tegyek, Uram? Hát, ha Istennel állok szemben, akkor nem tehetek mást, mint rábízom magam. Most már nem én határozom el, hogy mit akarok tenni, hanem megkérdem, hogy te mit akarsz, Uram? Mit tegyek? És ez jó kérdés. Jó kérdés. Kimondtuk már ezt? Föltettük? Mit tegyek, Uram? Vagy egy nap reggelén? Mit tegyek ma, Uram? Mi a te akaratod? Mit akarsz rajtam keresztül elvégezni? Mi az a feladat, amit nekem szánsz? És ebben, hogy mit tegyek, benne van az a megvallás, hogy Uram, innentől kezdve a rendelkezésedre állok. Szólj, mert hallja a te szolgád. Szólj, és én kész vagyok megtenni, amit mondasz. És így állok elé. Szólj, mert hallom, és kész vagyok tenni, amit mondasz nekem. Az Úr válaszol, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten felőled elrendelt. Hát ez is megdöbbentő. Nem tudom, Pál mit várt ott az út porában. Talán azt, menj haza Jeruzsálembe. Erre mit mond neki a hang? Menj Damaszkuszba. Menj oda, ahova indultál, menj azokhoz, akit fel akartál keresni, de most már menj más szívvel, menj alázattal, menj vakon, másokra utalva, most már vezetve, és engedd, hogy ott útba igazítsanak. Hogy azok adjanak neked tanácsot, akiket eddig el akartál pusztítani. Hát micsoda alázat, oda menni, hogy ti mondjátok meg nekem, mi a helyes. És ebbe, ha ő oda megy, benne van annak a megvallása, hogy amit eddig tettem, ahogy eddig éltem, az nem volt jó. Isten másképp akarta, és az a jó, ahogy ő mutatja. Tehát menj be Damaszkuszba, mert itt tanítani fog téged Isten. Meglátod, milyenek azok, akiket el akartál pusztítani. Bemész hozzájuk te, akiről tudják, hogy azért jöttél, hogy összeszed, megkötözd, börtönbe juttasd, megbüntettesd őket, hogy ezek az emberek szeretettel fognak fogadni, ezek az emberek már testvért fognak benned látni, hogy mennyire más az Isten gyülekezete, mint ahogy te gondoltad. Igen, Pálnak ezt meg kell tapasztalnia, hogy mennyire más Isten országa, mint ahogy azt elképzelte. És vajon, amikor hozzánk lép be olyan, akivel nem szimpatizálunk, nem szeretünk, mit tapasztal? Tapasztalja ezt a légkört? Fog-e csodálkozni, hogy egész mást kaptam, mint amire vártam? Ott tényleg Krisztus van jelen. És mi történik? Majd visszanyeri a látását. Látást kap. Nem csak fizikait, hanem új szellemi, lelki látást, igei látást kap Anániáson keresztül. De jó lenne, hogyha ez áradna rajtunk keresztül, és ezt kapnák az emberek. De kicsit összecseng Elizeus prófétának az életével, amikor ugye őt is el akarja fogadni az asszír király, vagyis az arám király, hadsereget rendel ki, és ugye egyedül van ott egy tanítványával a próféta egy házikóban, és akkor Isten cselekszik, megvakul az összes katona. A kezébe kerül Elizeusnak, és ő nem él ezzel vissza, mint hogy Anániás sem, meg a gyülekezet sem él vissza azzal, hogy Pál megvakult. Nem bosszút állnak rajta. És amikor Elizeus elvezeti az izraeli királyhoz ezeket a katonákat, ő meg akarja őket gyilkoltatni. Hát, ugye mit lehet, kezembe adta az Isten? Most nem is látnak, nem tudnak, öljük meg. Ez az emberi reakciós. Mit mond Elizeus? Nem. Adj nekik enni, inni, és úgy bocsásd el őket. Az Ószövetségben is ilyen krisztusi magaslat jön elő, és ezt éli meg Anániás és a gyülekezet, hogy nem bosszút állnak, nem visszafizetnek, hanem azt mondja, láss, és egy új lehetőségre készíti fel, elmondja, hogy igen, azért jöttem, hogy újra láss, Isten kiválasztott téged, mire választott ki, hogy tanulja legyél, hogy vidd az evangéliumot, mondd el azt, amit átéltél, mondd el azt, amit majd ad neked az Úr, mert sokaknak van szüksége Jézusra, és arra, hogy ilyen életváltozást tapasztaljanak, amint te is keresztül mentél. Hát adja az Úr, hogy mi is átéljük, hogy formál az Úr az ő igéjével, és lássuk meg, hogy a mi feladatunk is, hogy tanulja legyünk, hogy őt képviseljük ott, ahol vagyunk, családban, munkahelyen, gyülekezetben, ismerősök közt a településen, hogy minél többen megismerjék az ő nevét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te Pálnak is utána mentél, és utána jössz a mi életünknek is. Keresel ott, ahol és amiben vagyunk, mert te számodra nincs lehetetlen. Saul életét is újjáformáltad, és újjáformáltad, vagy újjá tudod formálni a mi életünket is. Köszönjük, hogy nem csak újjáformálsz, hanem napról napra növelsz minket a kegyelemben, formálod, alakítod az életünket, megtanítod számunkra te útjelző tábláidat, és készíteszel arra, hogy ezeket komolyan vegyük az életben, hogy valóban tanúid lehessünk, hogy világítsunk ebben a világban. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj, hogy mi is úgy, mint Pál, tudjunk alázattal eléd borulni, és megtapasztaljuk, mennyire más a te országod, mint ez a világ, mennyire más az, amit te hoztál, mint ahogy mi viszonyulunk egymáshoz. De kérünk a régi természetünk megnyilvánulásaitól, szabadíts meg, és add, hogy a te neved dicsőségére tudjunk élni és cselekedni. Kérünk, Urunk, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, kezedbe tesszük a gyülekezet minden tagját, könyörgünk, Uram, a családokért, gyermekekért, fiatalokért, add, hogy ők is időben átéljék, hogy megállítod őket az úton, és már veled indulnak egy új útra, a keskeny útra, a te nevedet dicsőítik, és úgy tudnak élni, ahogy te éltél. ezen a földön, és amit te elénk mutattál és éltél. Kérünk, Úr Jézus, így, hogy könyörülj azokért, akik háborúban élnek, akik között erőszakos dolgok mennek végbe, ad, hogy fölismerjenek téged, a békesség fejedelmét elfogadjanak megváltónak. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvéreim, ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, csütörtökön, délután 5 órától énektanulásra kerül sor, majd vasárnap délelőtt 9 órától lesz ismét istentisztelet itt a templomban. Hirdetem, hogy a kálvinista szemle jövő évi előrendelési árát be lehet fizetni, és a egyház fenntartói járulékot is be lehet fizetni. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 288. dicséret mindhárom versét. 288. dicséret így kezdődik, áldjuk Istent végével.
Szentel